Áldás, békesség és szeretettel köszöntök mindenkit. Lehet hátul is hallani? Jó. Igen. A heti énekünket vegyük kézbe. A heti ének: boldog, kinek a béke minden vágya. Annak énekeljük el az első három és az utolsó hetedik versét. Tehát a 42. Zsoltár első, második, harmadik és hetedik versét. Mint a szék híves patakra a szarvas kívánkozik.
Thank you. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Csendesedjünk el, imádkozzunk. Úram, látod, hogy az én lelkem is úgy sóvárog feléd, és úgy szomjózik az én lelkem te rád és a te igazságodra, ahogy énekeltük ebben a csodálatos zsoltárban. Add, hogy valóban ez a vágyakozás, ez a feléd való kívánság mindig ott legyen a szívemben, a szívünkben, hogy ez töltse be életünket, és valóban te legyél az, aki körül forog az életünk, te legyél az, akit mindenek felett tisztelünk, imádunk és szeretünk. Add, Uram, hogy így valósulhasson meg életünkben a tiszta, igaz kereszténység. Munkálkodj szent lelked és igéd által egyen-egyen szívünkben. Amen. Szeretett testvéreim, ma folytatjuk a boldog mondásokat, tehát a mai igét is majd felolvasom, de jó ismételni újra estéről estére, tehát a Máté evangélium 5. fejezetének harmadik versétől olvasom ismételten az igét. Boldogok a lelki szegények, mert övék a mennyek országa. Boldogok, akik sírnak, mert ők megvigasztaltatnak. Boldogok a szelídek, mert ők öröklik a földet. Boldogok, akik éheznek és szomjaznak az igazságra, mert ők megelégítetnek. A 10. verset is hozzáolvasom, boldogok, akiket az igazságért üldöznek, mert övék a mennyek országa. Tehát a ma esti témánkat ismételten felolvasom, boldogok, akik éheznek és szomjaznak az igazságra, mert ők megelégítetnek. Szeretett testvéreim az Úr Jézus Krisztusban, az igazság kérdése különösen a mai világban, de mindig is, a világban mindig is egy relatív fogalom volt. Mindenkinek megvolt a maga igazsága. Érdekcsoportoknak, hatalomnak, a népnek, és így tovább. Látjuk, hogy amikor az Úr Jézus ott áll Pilátus előtt, és Pilátus kihallgatja őt, akkor Jézus azt mondja Pilátusnak, hogy én azért jöttem, hogy bizonyságot tegyek az igazságról. Erre ez a római helytartó cinikusan oda veti Jézusnak, mi az igazság. Ezzel azt akarja mondani tulajdonképpen, hogy ő, aki éppen a bírói székbe ül, nem hisz az igazságban. Nagyon jól tudja, hogy az igazság az egy relatív fogalom. Rómának is megvan a maga igazsága, a zsidó népnek is megvan a maga igazsága, a főpapoknak is megvan a maga igaza, és Jézusnak is megvan a maga igazsága. És Pilátus mindezeket látja, és éppen olyan cinikusan, ahogy a mai ember, ahogy mi is kiszoktuk mondani, nincs igazság. A földön nincs igazság. És sajnos ez a mondás nem alaptalan. Ebben a világban nincs igazán igazság. Semmilyen tekintetben, se vallási értelemben, se erkölcsi értelemben, se a törvény előtt, mert az ember alapjába véve nem is akarja. Mert mindenki a maga igazságához ragaszkodik, a maga igazságában akar megállni, csak azért harcol, hogy neki igaza legyen. És tulajdonképpen ebben a világban tényleg úgy is van, hogy mindenkinek akkora igazsága van, amekkorát kiharcol magának. Hát persze a hatalmasok, a pénzemberek, azok ki tudják maguknak harcolni a maguk igazságát, ha kell, lefizetik nem csak az ügyvédet, lefizetik a pirót, lefizetik a rendőrséget, mindent lefizetnek, és elérik a maguk igazságát. De hát persze Isten igéje nem erről a igazságtalan igazságról beszél, hanem egy abszolút igazságról. És itt most megint meg kell állnom, mert már egy kicsit súroltam egyik nap, hogy a mai modern ember, sőt mondhatnám így a posztmodern, végleg elvetette az abszolút igazság gondolatát. És azt mondják, nincs abszolút igazság, nincsenek abszolútumok. Azért nincs, mert nem hiszik, hogy van Isten. Mert egy abszolút igazság csak akkor létezhet, ha van Isten. Ha nincs Isten, akkor valóban minden relatív. Minden igazság viszonylagos. És valójában kimondhatjuk, hogy akkor nincs igazság. De mi tudjuk, mert Isten igéje kijelentette, hogy bizony van egy abszolút értelembe vett vallási igazság, most ezt a szót használom, de így is mondhatnám, hogy egy hitbeli igazság, van abszolút értelembe vett erkölcsi igazság, és lesz majd egy abszolút értelembe való törvény előtti igazság, Isten ítéletében adott igazság. Hát ebben a mai ember nem hisz, mert hiszen ha valóban egy evolúciós folyamat végtermékei vagyunk, akkor nem is beszélhetünk abszolút igazságról. Akkor nem beszélhetünk. És ezért ilyen a világ, amilyen, mert egyre több ember nem hisz Istenbe, és nem hisz Isten igazságosságába, nem hisz Isten igazságában, nem hisz Isten törvényébe, és ezért aztán az igazságnak vége van. Nekünk pedig, keresztényeknek, akik hiszünk Isten valóságában, létezésében, tudnunk kell, hogy ő ki jelentette az ő igazságát. Egészen világosan kőbe véste azt az abszolút igazságot, amit mi így mondunk, a törvény. Isten kinyilatkoztatta az ő akaratát, az ő igazságát, hogy ő mit tart jónak és mit tart rossznak. Tessék belegondolni, milyen dráma született abból, hogy a paradicsomban eljött a kísértés pillanata, és az ember engedett a kísértésnek, és nem az Isten igazságát fogadta el igazságnak, hanem elfogadta azt az igazságot, amit az ördög sugallt. Mert így mondja ott az ige, hogy Isten eltiltotta az embert a jó és rossz tudásának fájától. Itt újra ki kell mondanom, újra és újra ki kell mondani, nem a tudástól tiltotta el Isten az embert, hanem a jó és a rossz tudásától. Attól tiltotta el, hogy ne más mondja meg az embernek, hogy mi a jó és mi a rossz, hanem maga a teremtő. Az ember persze megkérdőjelezi, sajnos a vallásos ember is megkérdőjelezi Isten abszolút igazságát. És szembeállítja még sokszor a vallásos ember a maga igazságát Isten igazságával. Hát ez történt a paradicsomban is. Ez a lázadás alapja, hogy nem fogadom el azt az abszolút igazságot, amit Isten jónak mondott, nem fogadom el jónak, hanem azt akarom jónak látni, amit én kívánok, amit én gondolok, ami az én szememben jó. És ebből adódott a dráma, ebből adódott a szakadás, mert az ember elfordult Isten igazságától. De hát el kell fogadnunk Isten abszolút igazságát. El kell fogadnunk, mert ő a teremtőnk. A teremtő jogán mondhatja meg a teremtménynek, hogy mi a jó és mi a rossz. És mi az igazság, és mi a hamisság. Ezt ő a teremtő jogán megmondhatja nekünk. És ő meg is mondta. És nem vonta vissza. És a 21. század a lázadó embere kedvéért sem vonja vissza az ő igazságát. És olyan megdöbbentő, hogy az egyházak most itt, ha már kimondtam ezt a szót, hogy egyház, vagy egyházak, ezt a szót most én a felekezetek értelmében használtam. Mert egyház csak egy van. Az egyházhoz csak azok az emberek tartoznak, akik Jézus Krisztusban már új életet kaptak. Az ő megváltott gyermekei. Ez az egyház. De vannak hivatalos felekezetek, és a hivatalos felekezetek is kezdik átvenni a világ megkérdőjelezett igazságát, és inkább a világ oldalára állnak sokszor egy-egy dologban, mintsem az Isten igazságát képviselnék. De a hívő ember nem állhat a világ oldalára, nem kérdőjelezheti meg, ha én hívő ember vagyok, akkor el kell fogadnom, hogy Istennek igaza van. Most akkor egyszerűen lerövidítem a dolgot, és azt mondom, a 10 parancsolatnak igaza van. Isten ebben a kőbevése 10 igébe adta elénk az ő jó és szent akaratát. Az első parancsolattól kezdve, hogy én vagyok az Úr, a te Istened, ne legyen más Istened. Ettől kezdve minden igazság, igazság. De az ember ezt az igazságot megkérdőjelezés, éppen ez a bűn, ez a lázadás. Nem fogadom el az Isten igazságát. Nem fogadom el ezt az abszolút igazságot. Hanem megkérdőjelezem a saját kívánságaim, vágyaim miatt, a saját vélt érdekem miatt megkérdőjelezem az Isten igazságát. Tehát a saját életünkben is sokszor azt láthatjuk, még vallásos emberek életében is azt láthatjuk, hogy hát nem igazán szomjúhozik a mi lelkünk Isten igazsága után. Nem igen éhezzük és szomjazzuk az ő igazságát. De tényleg ez olyan gyönyörűen kifejezi az Úr Jézus, hogy azok a boldogok, akikben ott van ez a vágyakozás, hogy Uram, a te igazságodat, add nekem a te igazságodat. Majd erre még többször visszatérek, mert ez egy nagyon fontos dolog, hogy ide eljusson az emberi lélek, hogy valóban ez legyen a legnagyobb vágya, hogy megkaphassa Isten igazságát. Mert ez tulajdonképpen élet és halál kérdése. Isten pontosan erről beszélt. Már az Ószövetségben Mózes által egészen világosan elmondta, hogy eléved adom az áldást és az életet, az átkot és a halált, választhat az életet, aztán elé adta Isten az ő népének már a 10 parancsolat adásakor, hogy ez az életbeszéde számotokra. Ez az élettörvénye számomra. Tehát életkérdés az, hogy én Isten igazságát elismerem. Vagy pedig, ha nem, akkor lázadó vagyok. És a lázadás tulajdonképpen az ördög oldalára állít engem. Ez nagyon éles kérdés. És ebben a dologban azt mondja az Úr Jézus, hogy az a boldog, aki vágyakozik az igazságra. És itt Jézus nem írja körül, hogy milyen igazságról van szó. De hát kiknek beszél? Törvény ismerő embereknek. A népnek, a saját népének, a választottaknak, Izraelnek, akik ismerték a törvényt, nekik beszél az igazságról. Tulajdonképpen egy példát hozok, hogy mennyire életkérdés. Jézushoz oda megy egy ifjú, gazdag ember. És azzal a kérdéssel állít Jézus elé, hogy jó mester, mit cselekedjem, hogy elnyerjem az örök életet. És akkor Jézus nagyon furcsán azt mondja neki, hát tartsd meg a parancsolatokat, és meg visszakérdez az ifjú, hogy melyeket. És akkor Jézus elkezdi sorolni, hogy ne paráznák, hogy ne jön, ne lopj, és még csak nem is sorba mondja a parancsolatokat, tehát utal arra, hogy a mózesi törvény, tartsd meg. És akkor nagy büszkén azt mondja, korai ifjúságomtól fogva megtartottam. Mi fogyatkozás van még bennem? Hát ugye itt derül ki, hogy az ember nem ismeri magát. Nem ismeri magát. Ez az ifjú ember nem ismerte Jézus törvény magyarázatát. Nem tudta, hogy minden törvényt megszegett. Csak látszatra tartotta be a törvényt. A szívbeli igazsága nem volt meg ennek a fiatal embernek. És hogy mennyire élet-halál kérdése, amikor Jézus azt mondja neki, add el minden vagyonodat, és jár, és kövess engem, akkor szomorúan elment. És Jézus erre mit mond? Azt mondja a tanítványainak, hogy milyen nehezen mennek be a gazdagok a mennyek országába. Hogy könnyebb a tevének átmenni a tűfokán, mint a gazdagnak bejutni az Isten országába. Hát megdöbbennek a tanítványok. Péter megkérdezi, hát uram, akkor kicsoda üdvözülhet? És erre Jézus mit válaszolt? Tulajdonképpen azt válaszolta, senki. Azt mondja, embereknél ez lehetetlen. Tehát tulajdonképpen nem lehet üdvözülni. Hát a jog szerint, törvény szerint nem. Mert megszegtem a törvényt. Mert mindenki megszegte a törvényt. És itt van a probléma, hogy Isten ugyan adta nekem a törvényt, de nem volt erő. Pál apostol csodálatosan elmagyarázza a római levél 7. fejezetében, hogy nem azt teszem, amit akarok a jót, hanem azt cselekszem, amit nem akarok, a rosszat. És látok egy törvényt a tagjaimban, amelyik rabul át engem a bűnnek. Ó, én nyomorult ember! Azt mondja, kicsoda szabadít meg? És akkor a írástudók egy része elkezd ezen meditálni, hogy vajon Pál apostol ezt a megtérése előtti Saulról mondja? Nem, dehogy. Ő nagyon világosan látja, hogy igenis ott van bennem a bűn törvénye. Igenis ott van bennem a rosszra való képesség, a bukott ember nyomorúsága, és nincs igazságom az Isten előtt. És itt válik nagyon élessé a dolog. És a gazdag ifjú elmegy szomorúan, és akkor azt mondják, hát akkor ki üdvözülhet? És Jézus azt mondja, ez embereknél lehetetlen, de az Istennek minden lehetséges. És itt felcsendül az evangélium szava. Nektek nem megy a dolog, de van, akinek megy. És ez az igazi forduló pont, amikor egy ember ezt megérti, és akkor vágyakozik az igazság után. Mikor megérti, hogy neki nincs igazsága. Nincs igazsága a törvény cselekedetei által, mert nem tudta megtartani. Mert ha csak egyet is megszegek, mondja a törvényből, az egész törvényt megszegtem. Hát nem tudom, a testvérek tettek-e már ilyet, én sokszor megtettem, hogy a 10 parancsolatot az elsőtől az utolsóig szépen végig gondoltam. És tudjátok, mire jöttem rá? Mind megszegtem. És akkor hol az én igazságom? Hát megmondja az ige, nincsen igaz ember egy sem. Nincsen, aki értse, aki keresse az Istent. Mindannyian elhajlottak. És így tovább. Tehát tulajdonképpen, és nagyon sokszor kimondja a Biblia, hogy nincs igaz ember. Na, így természetesen nem egymás előtt való relatív igazságról van szó. Tehát nem arról van szó, hogy a szomszédod vagy a rokonod előtt neked nincs igazságod ebbe vagy abba, nem erről van szó. Itt Isten és az ember között igazságról van szó. Ez egy egész más dolog. Lehet nekem társadalmi értelemben igazságom, lehet nekem politikai értelemben igazságom, lehet nekem gazdasági értelemben igazságom, és így tovább, lehet egy világi bíróság előtt igazságom, de az Isten előtt. És akkor kiderül, hogy nincs. Kiderül, hogy kárhozatban vagyok, mert nem tudtam megtartani a törvényt. És olyan szomorú, hogy a gazdag ifjú nem döbbent rá. Nem tudjuk később, mi történt vele, de nem döbbent rá arra, hogy ugyan ő látszatra úgy gondolta, hogy betartotta a törvényt. De a szív szerint nem tartotta meg a törvényt. A szív szerinti igazságot nézi az Úr. Így mondja Dávid az 51. Zsoltárban, hogy te a szívbeli igazságot keresed. Milyen világosan megértette a bukása után, hogy Isten azt keresi, hogy mi van ott a szívembe. Azt látja. És nem a külsőség. Tehát meg kell valóban az embernek vívnia ezt a küzdelmet, hogy van-e igazságom Isten előtt? Azon a napon meg tudok-e állni az ítéletben? Ugye persze, akik nem hisznek ebbe, azok könnyen veszik. Ugye itt három csoportra lehet osztani az embereket. Először is azokat említeném, akik világi emberek, és vagy egyáltalán nem hisznek Istenbe, vagy teljesen bizonytalanok a kérdésbe, és nem is foglalkoznak vele. Hát ezek az emberek sokszor azt gondolják, hogy nekik, ha van örök élet, akkor alanyi jogon jár az üdvösség. Így mondta nekem egyszer egy hitetlen kollégám, még annak idején az erőműbe, én se vagyok rosszabb, mint te. Hát mondtam, ez igaz, csak neked nincs megváltod, nekem meg van. Tehát nem értitek, milyen igazságot próbált megragadni? Azt gondolta, hogy itt van ez a vallásos ember, ez se jobb, mint én. Nem biztos ez se. De hagyjuk meg az igazságot, mert az igazság igazság. Nem vagyunk jobbak. A velünk született romlott természet miatt, de a megváltott embernek már van igazsága. Tehát az első csoport az, akik hitetlenek, akik ezt a kérdést nem vitték végig az életükbe. A második csoport a jó vallásos emberek. Mert itt most gondolok még a pogányokra is. Mert a pogányokban is vannak ám erkölcsi képzetek. Vannak olyan gondolatok, hogy megfelelni az isteneknek, vagy az istenségnek, és különböző módon próbálják ezt elérni. Akár áldozatokkal, vagy egyéb gyakorlatokkal, vallási gyakorlatokkal, és hiszik, hogy ők elérték, és hiszik, hogy van igazságuk az Isten előtt, vagy Istenek előtt. Tehát gondolok a pogányokra is, de gondolok a keresztényekre is. Mert az a szomorú, hogy még keresztény emberek is elcsúsznak a hitükben, és elhitetik magukkal, hogy ők azért nem olyan rossz emberek. Hát, erről nincs is szó. Ez már a gyermek színvonala, mert mikor hittanórán az ember megkérdezi a gyerekektől, hogy ki kerül a mennybe, ki kerül a pokorba, akkor kórusba mondják, hogy a jók a mennybe kerülnek, a rosszak meg a pokolba. És akkor mindig úgy hoztam őket zavarba, hogy de kik a jók? És akkor valóban zavarba, a gyerekek zavarba jöttek, mert így rábögtem, te jó vagy? Hát nem. A gyerek megvallja, hogy nem. Ő még tudja. Már az én korosztályom az nem tudja, az már hiszi, hogy ő jó. Tehát a gyerek még őszintén megvallja, hogy hát de akkor mondom, és akkor most ki lesz a mennybe? És akkor rájönnek, hogy senki. És itt az isteni igazság csodája, a mégis kegyelem, az a csodálatos irgalom, ahogy az Isten keresi az embert, és ahogy meg akarja ajándékozni az ő igazságával. Talán a legfrappánsabb képet Jézus fest ezekről a vallásos emberekről. Ahogy említettem, a farizeus imádságát, és itt az 5., a Máté 5. fejezetének 20. versébe azt mondja Jézus az őt hallgatóknak, ha a ti igazságotok messze fölül nem múlja a farizeusok és írástudók igazságát, akkor semmiképpen nem mentek be a mennyek országába. Testvérek, hogyha vallási értelemben valakinek lehetett igazsága, akkor a farizeusoknak igen. Mert ők aztán minket megszégyenítő módon voltak vallásosak. Nyugodtan lehet rájuk mondani, vallásos fanatikusok voltak. És Jézus ezeket a, és tényleg emberi értelemben magas erkölcsiséget képviselt ez a, nem is lehet szektának nevezni, még csak felekezetnek se, mert tulajdonképpen mindössze 6000-en voltak Jézus korában Izraelben, és így lehetne mondani, egy vallási csoport volt, aki kidolgozta, hogy hogy lehet Isten előtt igazza az ember. Erre megvolt az ő elképzelésük, hogy hányszor kell böjtölni egy héten, mi mindent kell betartani, hogy kell megfizetni a tizedet, és így tovább. Őnekik volt egy rendszerük, ott volt a hagyomány, az atyáik hagyománya, ami sok ezer rendelkezést tett a nyakukba, és ők azt gondolták, ha ezt a rengeteg vallási előírást mind betartják, akkor ők Isten előtt igazakká lesznek. Olyan mélységesen hitték ezt, hogy a farizeusok azt mondták, hogy ők azért bőtölnek egy héten kétszer, azért adnak mindenből tizedet, hogy megváltsák azokat az egyszerű izraelitákat, akik nem tartották meg a törvényt. Tehát akkor ki volt a megváltó? Ez a vallási csoport. A vallási elitréteg, aki még a többi szerencsétlenér is áldozatot mutatott, ahogy mondtam, a katolikus egyház még mindig tartja, hogy a szentek felesleges jó cselekedeteit lehet osztani jobbra is balra, mert azok által bemehet valaki a mennybe. Ugyanez a gondolat volt a farizeusoknál. Mit mond erre Jézus? Ha messze felül nem múlja ti igazságotok ezt az igazságot, akkor nem mentek be a mennyek országába. De hát hogy múlhatná valaki felül a farizeusoknak a vallási fanatizmusát? Luther megpróbálta felülmúlni, véresre korbácsolta magát, sokszor ájultan szedték össze a rendtársai az oltár előtt, iszonyat mit művelt. És mit tapasztalt? Hogy egyáltalán nincs békessége Istennel. Egyáltalán nem jutott el a békességre, nem jutott el a lélek bizonyosságára, hogy Isten neki megbocsátott volna. Mert mire épített? A saját vallásos érdemeire, a saját vallásos cselekedeteire. És amikor olvassa a Róma 3-ból, hogy nem a cselekedetek által, hanem hit által, a Krisztusba vetett hit által üdvözül az ember, akkor estek le a pikkelyek a szeméről. Akkor nyílt meg előtte az, ami olyan világos. Tehát milyen igazság múlja messze felül a farizeusok és az írástudók, meg a mi jó valláskodó életünk igazságát? Egyedül Jézus Krisztus igazsága, amit megszerzett számunkra a kereszten. Csak az múlja felül. Semmi más igazság nem múlja felül. És erre kéne szomjaznom. Értitek? Erre kéne vágyakoznom, mert az én igazságom elégtelen Isten előtt. Nem elég az üdvösségre, de a Krisztus igazsága elég. Értitek ezt a csodálatos isteni gondolatot? Itt vagyunk, istentelen nyomorúságunkba, nem hagy bennünket. Nem hagy bennünket, hanem szerzett nekünk igazságot. Ahogy olyan sokszor ő a mi igazságunk. Adatot nélkül, szentségül, váltságul és igazságul, mondja az ige. Tehát meg kell értenünk ezt, mert a dolgok végén ott az ítélet. Így mondja a zsidó levél, hogy elhatározott dolog, hogy az emberek meghaljanak, és utána az ítélet. De milyen ítélet, és milyen alapon? Hát az ítélet a törvény alapján történik, egy bíróságon is. És tessék figyelni, hogy mennyire a világi bíróság ugyanazt cselekszi, amit a Bibliában olvasunk, az isteni bíróság, az isteni ítélőszék. Ha valaki történetesen éppen 40 vagy 50 éves, és soha nem volt az állami törvényekkel összeütközése, de akkor mondjuk betör egy ABC-be, kifosztja, ő hiába áll oda a bíró elé, és hiába magyarázza, hogy vegyék már figyelembe, hogy 40 évig is semmi bűnt nem követett el, most ezért az egy botlásáért képesek volnának bebörtönözni? Bebörtönzik. A bíró nem tehet mást. Tudnék, a törvény paragrafusa szerint a szankciót, a büntetést ki kell mérnie. Mert ha nem teszi, hát leváltják. Hát a bírónak az a dolga, hogy a törvény szigorát alkalmazza. Annyit megtehet, hogy mit tudom, 2-től 4 évig, akkor adhat esetleg 2-t, vagy 3-at, vagy 4-et, ezt megteheti. De hogy nem ad semmit, hogy nem bünteti meg, ezt nem teheti meg, ha bűnös. Na most ugyanígy Isten előtt. Én hiába magyarázom Isten előtt, hogy hát de Uram, hát én mennyit jót tettem. Hát nem látod, hogy a serpenyőben sokkal jobb, több a jó cselekedet, mint a serpenyő másik oldalába a rossz. Hát nem így működik. Nem így működik. Ahogy a világi bíróságnál se így működik. És ez egy ősi pogány gondolat, hogy hát mennyi rosszat tettem, hát pótolom a jó cselekedeteimmel. És akkor végül eljutok egy önigazságra, egy önmegváltásra. És erre mondja az Úr Jézus, semmiképpen nem mentek be a mennyek országába. És olyan jó testvérek, hogy nekünk nem kell számolgatni, hogy hány jó cselekedeted van, meg hány rossz cselekedeted van, mert nagyon labilis volna, és nem tudnád, hogy van-e üdvösséged. De az az igazság, amely messze felülmúlja minden vallásos jó cselekedetünket, az elég. És csak az az egy igazság elég. Ezt a magam életében olyan élesen átéltem, hogy igen, csak az ő drága vérért, az ő áldozatáért bocsát meg nekem az Isten. Az ő igazsága, ez a helyettes áldozatból fakadó igazság, hogy ő halt meg az én bűneimért. Előfordult a jog, hogy így mondjam, végrehajtás során, hogy valaki felvállalta más helyet, mondjuk a testvére helyett, az ítéletet. És végrehajtották rajta. És én ismerek egy ilyen történetet, hogy az öcs, mikor megtudta, hogy a testvérét elítélték az ő bűne miatt, az ő gyilkossága miatt, berontott, de addigra kivégezték a testvérét. És a bíró azt mondta, ezért a bűnért már valaki meghalt. Te szabad vagy. Mert ezért a bűnért már valaki meghalt. Így kell érteni azt az igazságot, amit Jézus Krisztusban kaphatunk. Ahogy az Ézsaiás 53-ban olvassuk, hogy ő bűnhődött, hogy nekünk békességünk legyen. Így mondja ott az ige, hogy mindannyian mindenki a maga útját járta, és az Úr őt sújtotta mindnyájunk bűnéért. De igazság ez? Mondhatná valaki, hogy ő a bűntelen vállalta magára az én bűneim büntetését? Igazság ez? Nem. Ez kegyelem. Ez kegyelem az Isten szeretetének a zsenialitása. De van feltétele az én oldalomról is. Kell-e nekem ez az igazság? Tudnék, Javíthatatlanok vagyunk ám, én magamról veszem észre. Szinte javíthatatlanok vagyunk abban a magunkba vetett bizalomba és hitben, ahogy a farizeus imádkozik, hát nem vagyok olyan, mint a többi ember. Hát dehogy nem vagyok. Egyszer s mindenkorra végleg le kell számolni az önigazságommal. Ha meg akarom kapni az Istentől kapott Krisztusi igazságot. Különben nem mehetek be a mennyek országába. Ezt nagyon komolyan meg kell érteni. Mert tényleg nincs igazságom az Isten előtt. Pál ilyen világosan kimondja, hogy nincs saját igazságom a törvény alapján. Zseniálisan megfogalmazza. Nincs igazságom. De hát miért nem örülünk annak, hogy mégis van egy igazság, amivel odaállhatok az én uram ítélő szék elé. Meg gondoljatok azért bele, ez is olyan csodálatos, hogy az ítélet, így mondja az Úr Jézus, az ítéletet az Atya egészen rábízta, mert ő emberfia. Tehát mivel emberré lett, az emberek felett való ítélet jogát az Atya a fiúra bízta. És gondold meg, hogy az ül a bírói székbe, aki meghalt érted. Hát elítél bennünket. Azt mondja Pál apostol, hát hogyan ítélne halálra, aki meghalt, sőt feltámadott értünk? Hát hogyan ítélhetne halálra? Na persze, itt most a hit igazsága, ami igazságunk, mert ezt hitben meg kell ragadni. Ezt elvárja tőlem az Isten, hogy higgyek az ő igazságába. És ne próbáljam ezt újra, meg újra, meg újra kijátszani, hanem higgyem, hogy csak az ő érdeméért van üdvösségem. Csak az ő véréért van üdvösségem. Szeretném az igazságnak egy, hogy így mondjam, folytatását is a testvérek szívére helyezni, mert amikor ugye nem akarok ebbe belemenni, de a Biblia az igazságot két görög szóval használja, és hol egyiket, hol a másikat használja. És az egyik kifejezés az tulajdonképpen azt jelenti, amikor Jézus azt mondja, én vagyok az út, az igazság és az élet. Akkor ő azt a szót használja, ami tulajdonképpen az abszolút igazság és valóság. És valóság. Mert ő magáról is úgy beszél, mint aki én vagyok. Tehát, mint egy valóságos Isten. Nem egy elképzelt Isten. Nem egy virtuális Isten. Hanem egy valóságos Isten. Akinek az igazsága is valóságos igazság. És ebből azt kell, hogy következzen, hogy nem csak megbocsátja a bűneinket, hanem megtisztít minden gonoszságtól. Azt olvassuk, ugye a János levelében mondja ezt, hogy ha azt mondjuk, nincsen bűn mi bennünk, magunkat csaljuk meg, és igazság nincs bennünk. Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz, mármint az Isten, megbocsátja bűneinket, és megtisztít minden gonoszságtól. És erre szeretnék most kitérni, erre a megtisztító igazságra. Hogy nem csak megbocsát, hanem megtisztít, megszabadít. Pál apostol így mondja, nem élhettek úgy, ahogy eddig éltetek. Tehát a megszentelődés útját kell járnia a hívő embernek. Ha én elfogadom Isten igazságát, bűneim bocsánatára, akkor el kell fogadnom Isten igazságát a mindennapi életem megszentelődésére, az engedelmesség útjára nézve is, hogy nem élhetek úgy, ahogy eddig éltem pogány módra, a saját akaratom szerint, a saját kívánságaim szerint, hanem azt mondja, szálljátok oda ti testeteket égő és szent áldozatul az Istennek. Igenis azt, amit eddig a bűnszolgái voltatok, most legyetek az Isten szolgáivá. Tehát az engedelmes megszentelődés, annak be kell következnie az életemben, mert különben akkor lehet, hogy kiderül, hogy az én hitem, az én Krisztusba vetett hitem, és az én üdvösségem alaptalan. Jézus így mondja, hiába mondjátok nekem, Uram, Uram, ha nem cselekszitek, amit én mondtam néktek. Ugye? Tehát kikerülhetetlen az, hogy gyümölcstermő életem legyen. Jézus ezt határozta meg, hogy lehet megismerni az övéit. Gyümölcseiről ismeritek meg őket. Tehát, ha nem látom az életemben a megszentelődés folyamatát, annak a gyümölcseit, a kézzel fogható megszentelt életet nem élem, akkor rendezzem a dolgokat, akkor ne nyugodjak meg. És itt van az a szomjúság, az az éhség, az a vágyakozás, hogy ott van-e a szívemben, hogy ne csak a bűneimet bocsáss meg, Istenem, hanem szabadíts ki mindabból a nyomorúságból, ami tönkre tette eddig az életemet. Mert ha ez nem következik be, az egész vallásosságom, hitem egy látszathit lesz. És akkor nem lesz valóságos. És nagyon-nagyon nagy a baj a mai gyülekezetekben, komolyan, mert most magamra is gondolok. Tehát nagyon elvilágiasodtunk a gondolkodásunkban. Nem értjük meg, hogy a megszentelődés Isten szemében mennyire fontos, és mennyire kikerülhetetlen. Mert igaz, hogy nem a cselekedeteinkért üdvözülünk, de figyeljetek meg, hogy végül is Isten azt várja, hogy a lélek gyümölcse ott legyen az életembe. És ha nincs ott a lélek gyümölcse az életembe, ne nyugodjak meg. Ne nyugodjak meg. Vágyakozzak. Uram, add nekem a te igazságodat, a te szentségedet, a te váltságodat, hogy valóban megszentelt életű gyermeked lehessek. Olyan nagy szükségünk van erre, testvérek, hiszen a beszédünk is hiteltelenné válik a családba, a társadalomban, holott sóvá, világossággá kellene lennünk, de ha az életünk nem világít, ha a cselekedeteink ellene mondanak a szavunknak, akkor nagy a baj, akkor megbotránkoztatjuk azokat, akikhez szólunk. Tehát az Úr ezt nem engedi meg, hanem ő tényleg egy valóságos megszentelődést követelt már a zsidóktól. Azt mondja ugye a törvény adáskor, hogy én az Úr, a ti istenetek, szent Isten vagyok. Ki jelenti? Egy parancsal. Szentek legyetek, mert én az Úr, a ti istenetek, szent Isten vagyok. Tehát nem tűri meg a bűnt az életünkben, és nem csak a múltat kell odavinnünk, ugye, mert ez egy nagyon, hogy mondjam, álságos dolog, hogy igen, Uram, a múltamat bocsásd meg, aztán most kisebb teherrel, de folytatom. Ugyanazt az életstílust, az életvitelt, amit eddig csináltam, megcsalom magamat. Hiszen akkor nem valósul meg Isten szent és jó akarata az életembe, az ő igazsága, ami tényleg kikerülhetetlenül megszentelt élet. És ezért olvassuk sokszor olyan megbotránkoztató, legalábbis tényleg megbotránkoztató, hogy milyen keményen beszél az apostol a gyülekezetekhez. Azt mondja például az efézusiaknak, hogy mondom tehát, és tanúsítom az Úr nevébe, hogy többé nem élhettek úgy, ahogyan a pogányok élnek, hiába való gondolkodásuk szerint. Az ő elméjükre sötétség borult, és elidegenedtek az Istennek tetsző élettől, mert megmaradtak a tévejgésükben, és megkeményedett a szívük, ezért erkölcsi érzékükben eltompulva, gátlástalanul, mindenféle tisztátalan tevékenységre betemettek nyereségvágyukban. Ti azonban nem így tanultátok a Krisztust, ha valóban úgy hallottatok róla és kaptatok felőle tanítást, ahogy az megvalósult Jézusban. Vessétek le a régi élet szerint való óembert, aki csalárd és gonosz kívánságok miatt megromlott. Újuljatok meg lelketekben, elmétekben, öltsétek fel az új embert, aki Isten tetszése szerint valóságos igazságban és szentségben teremtetett. És ezzel szeretném befejezni, ez teremtés. Tudnék, én nem vagyok szent. nem vagyok tiszta, hanem a régi, megromlott természetemmel jöttem erre a világra. És csak akkor történhet meg, akkor valósulhat meg az életünkben ez a megszentelődés, ha felöltjük az új embert, ha van, és aszerint járunk valóságos szentségben és igazságban, ahogy ezt a mi Urunk megköveteli tőlünk, mert ezt ő teremti. Tehát olyan szép ez a kifejezés, nem, hogy ami nincs, azt ő megteremti bennünk. Jézus Krisztus által, az ő szentségéből részesülve, az ő igazságából részesülve élhet a hívő ember. És ez csodálatos. És erre kellene vágyódjon a lélek bennünk. És te lelke és igéje el is végzi ezt bennünk, hogy ó, Uram, valóban szeretnék tiszta, neked tetsző életet élni. Úgy legyen. Imádkozzunk. Drága Úrunk, bocsáss meg, hogy mi sokszor egyáltalán nem ismerjük magunkat, és olyan dolgokat tulajdonítunk magunknak, amelyek vagy nincsenek bennünk, vagy nem tőlünk valók. Köszönjük, Uram, hogy te megvilágosítod az ember értelmét, belevilágítasz a szívünkbe, feltárod előttünk önmagunk hitvánságát, elveszett állapotát, reménytelenül elveszett állapotát, de felkínálod nekünk, Uram, a te igazságodat Jézus Krisztusban, a megváltás drága és szent igazságát, a bűnbocsánatot, a kegyelmet és az új élet reménységét. Uram, add, hogy ne nyugodjunk bele, és lelkileg ne legyünk restek, hanem hadd égjen a szívünk vágyakozva a te igazságod után, és akkor valóban boldog lesz a mi életünk benned és általad. Amen. Mondjuk el együtt az Úrtól tanult imádságot. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsáttunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Isten békessége, amely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni a ti szíveteket az Úr Jézus Krisztusban. Amen.
Megköszönjük Istennek a mai igét, és nagy szeretettel köszöntjük Magyarországról kedves feleségét, aki szintén ellátogatott most ide közénk. Isten áldja meg az ő életüket. Hallottuk az egyik este, hogy évfordulóhoz érkeznek, vagy érkeztek a házasságukban. Isten áldása legyen ebben is, és az együtt szolgálatban. A 204. ének éppen a boldog mondásokról szól. Nem nagyon ismerjük ezt az éneket. Olyan rövid versei vannak, hogy a harmadik, negyedik verszaknál már a dallamát is tudni fogjuk. A 204. ének: boldogok, akik lelki szegények, szívből könyörögnek.
Thank you.
Áldás, békesség, Isten velünk viszontlátásra.